Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, az ige hirdetés alapigéjét. A rómaiakhoz írott levélből fogom felolvasni Pál apostol sorait a 8. fejezet első 11 verséből a következőképpen. Nincsen azért most már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik Krisztus Jézusban vannak, mert az élet lelkének törvénye megszabadított téged Krisztus Jézusban a bűn és a halál törvényétől. Amire ugyanis képtelen volt a törvény, mert erőtlen volt a test miatt, azt tette meg Isten, amikor bűnért való áldozatként tulajdon fiát küldte el a bűnös testhez hasonló formában, és kárhozatra ítélte a bűnt a testben, hogy a törvény követelése teljesüljön bennünk, akik nem test szerint járunk, hanem lélek szerint. Mert akik test szerint élnek, a test dolgaira törekszenek, akik pedig lélek szerint a lélek dolgaira. A test törekvése halál, a lélek törekvése pedig élet és békesség, minthogy a test törekvése ellenségeskedés Istennel, mert Isten törvényének nem engedelmeskedik, és nem is tud engedelmeskedni. Akik pedig test szerint élnek, nem lehetnek kedvesek Isten előtt. Ti azonban nem test szerint éltek, hanem lélek szerint, ha Isten lelke lakik bennetek. De akiben nincs Krisztus lelke, az nem az övé. Ha pedig Krisztus bennetek van, bár a test halott a bűn miatt, a lélek élet az igazság miatt. Ha pedig annak a lelke lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halottak közül, akkor az, aki feltámasztotta Krisztus Jézust a halottak közül, életre kelti halandó testeteket is a bennetek lakó lélek által. Eddig Istennek írott igéje. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, mielőtt a mélyére eveznénk Pál apostol sorainak, azt gondolom, hogy érdemes egy kis fogalmi tisztázással nyitni az ige hirdetést. Mert hogyha végigolvassuk ezt a csöppet sem egyszerű 11 verset a Bibliából, akkor azt látjuk, vagy azt lehet elsőre érzékelni, hogy itt test és lélek egymással konfliktusban van. És hogyha ezt a test és lélek szembenállítást félreértjük, ahogy a középkor félreértette, akkor nagyon könnyen eljutunk arra a félreértésre, hogy akkor minden, ami test, az bűnös, minden, ami test, az elvetendő, az levetkőzendő, és innen csak egy huszárvágásra vannak a szöges övek, meg az önostorozó szerzetesek. És ez egy félreértése egyébként Pál apostolnak, mert nem a Biblia egészén értelmezzük Pál apostolnak ezen sorait, hanem kiragadva, és ráadásul félreértve. Zárójelbe szeretném megjegyezni azt a nagyon fontos tényt, hogy a görögben a testre több szó is van. És az, ami itt szerepel, és ez már nem a zárójel része, az valójában nem pusztán a fizikai testünkre vonatkozik, mert ami itt szerepel szárk szó, az Pál apostol teológiájában sokkal te inkább jelöli az önmagának és önzésből élő embernek az életét, mint a fizikai testet. Ilyen értelemben beszélhetünk erről. És érdemes megnézni a magyar fordítást, hogyha esetleg felcsapják otthon a testvérek a római levélnek a 8. fejezetét, akkor azt fogják látni az új fordítású bibliákban, a régiekben még nem biztos, tehát hogyha valakinek 89 előtti fordítása van, nem biztos. A 89 utáni fordításokban azt fogják látni a testvérek, hogy mindenhol, ahol itt a lelket emlegeti Pál apostol, ott nagy elbetűvel írjuk át a lelket. Mert hogy nem az emberi lélekről beszélünk, hanem az Istennek a bennünk dolgozó lelkéről. És akkor mi ez a test kontra lélek történet? Mint mondottam, a test az nem pusztán a fizikai létezésünk, sokkal te inkább az az élet itt Pál apostolnál, ami önzésben és bűnök között él. És ezzel szemben van az a lélek, és annak a léleknek az élete, amit a Krisztus lelke szül meg bennünk. Ezt érdemes tisztázni. Mert itt valójában két eltérő életfelfogásról beszélünk. És az a lelki élet, amiről Pál apostol beszél, az Isten nagy lelkének az életéről, az valójában egy újfajta koordinátarendszert ábrázol ki nekünk embereknek. Egy olyan koordinátarendszert, ahol nem az ösztönös bűnök, meg a bűnös ösztönök azok, amik meghatározzák az embernek a gondolkodását, hanem a Krisztus keresztje. És itt kanyaroghatunk akkor rá, hogy lényegében véve miről beszél Pál apostol. Mert amikor testet és lelket szembeállítja itt a római levélben, akkor nagyon röviden és tömören, kedves testvérek, evangéliumot hirdet. Örömhírt. Arról beszél, és arra biztat mindenkit, a római levél olvasóit, így bennünket, mosonmagyaróvári keresztényeket is, hogy van megváltás, és aki a megváltást elfogadta, befogadta, annak a megváltás újra fogja írni az életét. Teljesen át fogja azt fogalmazni, aki elfogadta az Istennek a lelkét, a Krisztus megváltását, ebből táplálkozik, ebből él, annak teljesen új dimenziók nyílnak meg az életében. Aki a Krisztusban van, abban a Krisztus jelen van. Ide lehetne citálni egy másik Pál apostol idézetet. Élek többé nem én, hanem én bennem a Krisztus. És ez egy teljesen más életfelfogás. Ti azonban nem test szerint éltek, hanem lélek szerint, ha Isten lelke lakik bennetek. De akiben nincsen Krisztus lelke, az nem az övé. Ha pedig Krisztus bennetek van, bár a test halott a bűn miatt, a lélek élet az igazság miatt. Ha pedig annak a lelke lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halottak közül, akkor az, aki feltámasztotta Krisztus Jézust a halottak közül, életre kelti halandó testeteket is a bennetek lakó lélek által. Az utolsó fél mondatot kiemelném. Életre kelti halandó testeteket is a bennetek lakó lélek által. Azért emelem ki ezt a fél mondatot, mert több van ebben a fél mondatban, mint elsőre hisszük. Ugyanis Pál apostol itt gyönyörűen játszik a szavakkal, a nagyon komoly teológiai konklúziókkal, és mellette ugrál Ószövetség és Új Szövetség között. Nagyon finoman egymásra utalva a teremtés és a megváltás kegyelmét. Az első, ami benne van ebben a félmondatban, az valójában a teremtésre való visszautalás. Hogyan teremti az Isten az embert? Attól élünk, akkor attól kerünk életre a teremtés történet szerint, hogy az Isten a saját lelkét lehelli az Úrunkba. Életet ad a lelke által. Ez az a lélek, ami bennünket életre hív. És ebből jön már egyből a második mondani valója ennek a páli félmondatnak. A hit, kedves testvérek, és ezt érdemes leszögezni magunkban, egy olyan teljes körű élet, ami magába foglalja a testet, de képes azon túlnézni. És ezért fejtegettem annyira az elején test és lélek különbségét Pálnál. Mert kedves testvérek, az életünket testben kaptuk az Úristentől. És a megváltásunkat is testben kaptuk az Úristentől. És ez a kettő nem feltétlenül egymásnak ellentéte. A test az igenis fontos. Nem hiába mondjuk mindig az apostoli hitvallásban minden egyes oltári olvasmány után, mikor elmondjuk, hogy hiszem a test feltámadását. A keresztény ember hiszi a test feltámadását. Testben teremted meg bennünket az Úristen. Fontos. Testben vált meg bennünket az Úristen. Fontos. Csak a keresztény élet, ami az Isten lelkéből fakad és táplálkozik, azt képes túlnézni és mert túlnézni ennek a testnek a határain. És az az élet, ami a lélekből fakad, az nem kopik akkor, amikor kopnak az izületek, az nem kopik akkor, amikor kopik az egészség, és nem kopik akkor, amikor szembe kell néznünk azzal, ami az emberi dimenzióban a legsúlyosabb és legvégzetesebb. Az az élet akkor is van. Három. Mert még mindig van ebben a páli félmondatban. Az az élet, ami hitből táplálkozik, az pontosan azért, mert túlnéz a fizikai valóságon, azt magába foglalja, de túlnéz a fizikai valóságon, elkezd pozitív változásokat hordozni saját magán. Nem az a különbség, kedves testvérek, hívő és nem hívő között, hogy a hívő emberek erkölcsösök. Ezt így nem lehet kijelenteni. Vannak a nem hívők között is nagyon etikusan és erkölcsösen gondolkozó emberek. Ahhoz, hogy valaki normálisan gondolkozzon, ahhoz nem kell hívőnek lennie. De az az ember, aki a hitét elkezdi komolyan venni, az azt veszi észre magán, hogy nem tud nem etikusan gondolkozni. Nem tud nem erkölcsösen cselekedni. Nem azért, mert úgy nevelték, nem azért, mert belévésték, hanem azért, mert az Istennek a benne élő lelke, vagy ha úgy tetszik, a mi lelki ismeretünk, az egész egyszerűen dolgozik az emberben, és ez változásokat fog jelenteni a földi fizikai élet térben is. Az egyéni életdimenzióban, a közösségi életdimenzióban, társadalmi szintek minden egyes szintjét. Az az élet, ami a Krisztusból fakad, az nem marad változások nélkül. És akkor milyen konklúziókat lehet levonni Pál apostol soraiból, ebből a közel 2000 éves levélből? Ma, 2020-ban, vagy 23-ban, bocsánat. Egyrészt az, hogy van egy világos különbség a hívő és a nem hívő között, de ez a világos különbség, ez nem külsőségekben jelenik meg, hanem belső lényegi tartalomban. Abban a lényegi tartalomban, hogy én, aki elfogadtam az Isten megváltását, az Istenből merítek. A Krisztus keresztje szerint élem az életemet. A Krisztus keresztje szerint merek bűnbánatot gyakorolni, és merek a bűnbocsánatot hittel és szeretettel, irgalommal elfogadni. És ennek vannak jelei. És ez azért fontos egyébként végig gondolni, mert hogy persze ennek van erkölcsi hozadéka, meg magatartásbeli hozadéka, de a kiindulási pont, az alfa és az origó az lényegesen más, teljesen más tájékozódási pontból indulunk el. A másik pedig az, kedves testvérek, hogy ha befogadom a keresztet, akkor életben vagyok. Nem leszek, vagyok. Az örök életnek van egy olyan félreértése, ami szerintem 10-ből 9 kereszténynél jelen van, a jelenlévők nyilván mindig kivételt képeznek. Ez pedig az, hogy az örök élet majd lesz. De az nem lesz, kedves testvérek, az van. És ezt érdemes a fejünkben tisztába tenni. Mert sokszor gondolunk úgy az örök életre, hogyha ügyesen éltem, jó keresztény voltam, megtettem, amit erkölcsileg úgy gondolok, hogy meg kell tenni egy keresztény embernek, akkor majd a halálom után egyszer csak jön a feltámadás, és akkor kapom az örök életet a jutalomként azért, hogy én ügyes voltam. Nem vagyunk ügyesek. Tehát ez a kiindulási pont. Az örök élet az a Krisztus keresztjének a kegyelméből van. És nem lesz, hanem van. Amikor arról beszélünk, hogy test és lélek egymásnak ellentmondhat, akkor arról is beszélnünk kell, hogy a hívő élet magába foglalja a testet. És az örök élet, kedves testvérek, magába foglalja azt a testi valóságot, ami itt, ebben a földi dimenzióban elkezdődik. Az örök életem az nem lesz, az van. És az a kérdés, hogy itt, ebben a földi valóságban, amikor van lehetőségem a Krisztus keresztjét megérteni, elfogadni, aszerint élni, akkor én ezt a keresztet elfogadom-e? Ha igen, akkor van örök élet. Ha nem, akkor nem arról kell beszélnünk, hogy van-e örök élet. Mert akkor van biológiai határa az életnek. És ott vége. Elfogadom, van. Elutasítom, nincs. És nem azért nincs, mert az Isten megszüntette létezni, nem azért nincs, mert az Isten nem akarja odaadni, hanem egész egyszerűen azért, kedves testvérek, mert az Isten a kegyelmét nem tolja le a torkunkon, mint ahogy annak idején nagyanyám megtömte a libát. Azt kegyelemből és szeretetből adja. És megadja a lehetőséget arra, hogy én erre nemet mondjak. Hogy én ezt elutasítsam. És innentől kezdve ki tudok kerülni az Isten kegyelméből. Amiben az Isten egyébként folyamatosan hív és vár. Az örök élet az nem lesz, az van. Itt kezdődik el. Minden egyes napom, amikor felkelek, amikor teszem a dolgomat, amikor a hétköznapokkal örlődök, meg küzdök, az az örök életemnek a része. És nyilván ennek majd lesz egy olyan folytatása, amiről meglehetősen homályosan nyilatkozott az Úr Jézus, véleményem szerint azért, hogy ne kész tényekbe kapaszkodjunk, hanem merjünk hívőként hitharcokat megvívni. Hogy merjünk bízni az Istenben. Hogy merjük ezt a bizalmat akkor is rászegezni és rávetni, amikor felütül a fejük a kételj. De ha innen olvassuk Pál apostolt, akkor ezek a sorok, kedves testvérek, egyben biztatásképpen is értelmezhetőek, és egyben a kötelességeinknek a felvállalására is motiválnak bennünket. Merjük megküzdeni a hitharcainkat? Merjük elfogadni a Krisztus keresztjét? Merünk szembenézni azzal a ténnyel, hogy bűnbánatot kell gyakorolnunk? És hogyha megtartottuk a bűnbánatot, akkor merjük a Krisztus keresztje szerint elfogadni a bűnbocsánatot? Mert az örök élet az nem lesz, az van. És szó szerint minden most dőlik el. Imádkozzunk! Úrunk Istenünk, add meg nekünk, hogy ne toljuk el az irgalmadat, hogy ne toljuk el magunktól a te kegyelmedet, hanem mindenkor azzal a hűséggel tudjunk ragaszkodni te hozzád, amilyen hűséggel te ragaszkodtál ahhoz a bűnös emberhez, aki hátat fordított neked. Keresztedet oltsd a mi szívünkbe. Amen.